ezt a Lélekkoffein anyával.
Lélekkoffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Bauer Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélekkoffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
A mai adásban Todorovics Reával, íróval beszélgettem. Reát egy éve követem a közösségi felületeken, és inspiráló gondolatait lassan egy egész ország idézi. Így egyből tudtam, hogy a háláról, az elengedésről és a belső békéről vele szeretnék majd hosszasan elmélkedni. Érdemes akár többször végighallgatni az epizódot, mert Reának minden mondata más és más jelentéssel bír. Legalábbis nekem biztosan. Fogadjátok az adást sok szeretettel! Sok szeretettel köszöntöm a Lélekkoffein Podcast hallgatóit. Velem szembe ül Todorovics Rea, az én egyik legnagyobb, hát hogy is mondjam, motivációm, vagy belső béke utam megtalálója, mert hogy tudnotok el, drága hallgatóim, hogy Reával már több mint egy hónapja próbáljuk lefixálni az időpontot, és végre elérkezett az idő, amikor elinvitált a saját otthonába, ami borzasztóan megtisztelő, és velem szembe ül, és fog nekünk egy kicsit mesélni, és elmondja, hogy mi is a titok az élet. Kapcsolatosan, úgyhogy köszöntelek, Rea, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Hát nagyon-nagyon szívesen, számomra megtisztelő az, hogy itt vagy, az, hogy láthatlak, hogy beszélhetünk, és én azt gondolom, hogy ez a hónapnyi időpontok egyeztetése, ez is egy megismerési folyamat volt, egymás lelkének, egymás türelmének és egymás életének a megismerése, úgyhogy szerintem ez tökéletes egy hónap volt.
Így van, köszönöm szépen. Rea, kérlek szépen, mesélj egy kicsit magadról, hogyha esetleg nem ismernek téged a hallgatóim, akkor ki is az a Todorovics Rea?
Hát ezt nagyon-nagyon sokan feltették már nekem ezt a kérdést, és én mindig azt mondom, hogy én vagyok a szomszédlány. Tehát az a szomszéd vagyok, aki ugyanúgy él, mint bárki más. Muszáj vagyok lerombolni egyébként azokat az elképzeléseket, ami velem kapcsolatban él és létezik. Nagyon-nagyon sok helyen okoztam már csalódást, mert hogy nagyon-nagyon sokan többet képzeltek, vagy más életet képzeltek, mint amilyen egyébként valójában vagyok. Én ugyanúgy eljárok a gyermekeimért iskolába, ugyanúgy bevásárolok, ugyanúgy főzök, és ugyanúgy megvívom a saját magam harcait az életben, mint bárki más. Egyébként pedig a civil életben szövegíró vagyok, cégeknek írok.
Rea, mióta vezeted ugye a közösségi felületen a blogodat, vagy hogyan indult ez az egész szövegírás, illetve hogy ennyire mély tartalmakat bontasz ki a gondolataidban?
Hát nekem ezzel igazából nem volt célom. Tehát ez az oldal, a Látom az életed oldal, ez egyetlen egy személynek kezdett el íródni. Annak idején megismertem egy nagyon-nagyon édes fiatal nőt, aki egy nagyon komoly betegséggel küzdött. És akarva akaratlanul egyfajta barátság alakult ki közöttünk, de mivel nem tudtunk minden nap beszélgetni egymással, ezért én ezen a felületen üzentem neki és írogattam, ezért lett ez az idióta név is, hogy Látom az életed, aminek egyébként nem volt semmiféle külső üzenete. És nagyon különös volt, amikor az első pillanatban már azt láttam, hogy körülbelül egy másfél hónap alatt 2000 követője lett az oldalnak, és fogalmam nem volt, hogy honnan kerültek ide ezek az emberek, és ez tényleg így van, hogy 2000 főig mindenkinek megnéztem a profilját, hogy kik ezek az emberek, és hogy miért néznek, és miért olvasnak engem.
Rea, ez mikor volt? Ez hány éve?
Ez 6 éve.
6 éve volt. Éve. Akkor kezdted el így a gondolataidat kibontani, de ez honnan jött, vagy egyszerűen csak egy ilyen saját magadból, a saját élethelyzetedből, szemléletedből fakad ez a sok mély gondolat?
Én azt gondolom, hogy minden embernek, akinek vannak különböző élethelyzetei, nehézségei, aznak el kell kezdenie elgondolkodnia azon, hogy hogyan tud ebből kilábalni. Most tudjuk azt nagyon jól, hogy nem véletlenül kapunk élethelyzeteket, nem véletlenül kapunk nehézségeket. És azt gondolom, hogy ez az életösztön minden emberben benne van, hogy elgondolkodjunk azon, hogy milyen más út létezik a problémám megoldásához. Na most, ha belefeledkezek egy-egy gondba, egy-egy problémába, akkor bennem maradok. Legyen az szegénység, legyen az a gyermekekkel kapcsolatos probléma, legyen az a másság megélése, hiszen millió meg egy dolog van az ember életében, amivel vagy találkozik, vagy szerves része az életünknek. Na most ugye nekem ezeket mind el kellett gondolkodnom, és kellett keresnem egy olyan utat, ami egyrészt az én lelki békém és békességem megteremtése, másrészt pedig el kellett gondolkodnom azon, hogy hogyan tudok másképpen hozzáállni adott helyzetekhez, adott élethelyzetekhez, amiket én kaptam.
Élethelyzetek, ezeken mind átmentél, amiről írsz?
Természetesen.
Vagy... Aztán mindenit. Nagyon erős mélypontok, krízisek, tragédiák.
Hát hogy a fenében? Persze, persze, persze. Tehát amikor én kiírok egy posztot, akkor én azt úgy írom meg, hogy én azon már túl vagyok. Túl vagyok. Az, hogy én nem írom ki konkrétan azokat a mélypontokat, amelyekben én már benne voltam, és vagy túléltem, vagy egy picit belehaltam. Ez azért van, mert hogy nem célom különböző részvéteket és sajnálatokat kiváltani, nem ez a célom. Az a célom, hogy erőt adjak.
Erőt adni. Utána 2000 követés után elindult egy ilyen örvény, mert hogy most már több, tehát hányan vagyunk most már fönn? Mert már nem, mert képzeld el, megpróbáltam megnézni a Facebookon, de már ki sem írtam.
Őszinte leszek, nem nagyon szoktam követni, és vannak, amikor rám írnak, hogy 80 000-en voltunk, és te nem írtál róla semmit, és most legutóbb egy hónapja néztem, talán akkor voltunk 87 000-en.
De azért ez egy hatalmas nagy felelősség, nem?
Igen, igen, igen. Nagyon is büszke vagyok a 87 000 ember mindegyikére. Ugyanis olyan békesség, ugye a mai világban, amikor megesszük egymást, és kommentháborúk vannak, és anyázzuk egymást különböző cikkek és blogok alatt, a látom az életed oldalon egyetlen egy ilyennel nem találkozom. És ez én azt gondolom, hogy 87 000 embernél is ugye, plusz még akik ugye a megosztásuk után olvassák és kommentelnek alá, én azt gondolom, hogy ez fantasztikus. Fantasztikus az a béke, ami ezen az oldalon él és létezik. Ezért hívom ezt közösségnek már.
Ha már békéről említést tettél, hogy ugye mikor eljöttem ide hozzád, még így mielőtt bekapcsoltuk ugye a mikrofont, akkor említetted ezt a nagyon erős belső békét, hogy ez a legfontosabb, hogy így megmaradjál ebben az energiában. És megkértelek, hogy ne mondd inkább, majd a hallgatóimnak szeretném, hogyha átadnád, hogy erről egy kicsikét mesélnél rá, hogy mit is jelent a belső béke, és őszintén hogyan találhatjuk meg.
Nekem van egy szabályom, és talán ezzel kezdődött minden, ez az 5 éves szabály. Mindig feltettem magamnak a kérdést, hogy az, ami éppen most történik, az 5 év múlva számítani fog-e? Számít-e az, hogy egyest kapott a gyerek? 5 év múlva lényeges lesz ez? Ez az egy darab egyes. És hogyha az a válaszom erre, hogy nem, mert hogy 5 év múlva erre a matek egyesre már emlékezni sem fogok, akkor elengedem. Meg kell oldani a feladatot, nyilvánvaló, de engedjük el. És én azt gondolom, hogy az elengedés és a hála. Egyest kapott a gyerek. Micsoda hála az, hogy áldás, hogy van gyermekem, hogy tud a lábán iskolába járni, haza tud jönni, hogy egyébként normál oktatásban részesül. Tehát, hogy annyi dolog miatt lehetek hálás, abból az egy darab egyesből kifolyólag, hogy innentől kezdve ezt elengedjük. Legalábbis én mindenképpen. És az élet minden területén így vagyok. Bármi történik, mindig megkérdezem, hogy számít-e, lényeges-e. Mert hogy annyira sokszor le tudunk ragadni lényegtelen helyzeteknél és dolgoknál. Összevitatkozunk a rokonainkkal, rosszul esnek dolgok, elkezdjük elültetni a kis magokat magunkban. Nem vagyok elég jó, nem számítok neki, nem vagyok fontos, és minden egyes mag, amit elültetünk, az ki fog nőni.
Mi a megoldás akkor rá? Mert őszintén nem mindenki így gondolkodik, és azért nagyon nehéz megtalálni ezt a belső békét, belső csendet, és így gondolkodni esetleg egy nagyobb krízisnél az életünkben.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan krízis létezik a világon, ma különösen, amiket nem tudunk elengedni. Amiknél, ami 5 év múlva is fájni fog. És igenis a fájdalmat, a szomorúságot, a kétségbeesést, azokat nem szabad egy ördögtől való érzésnek fogni. Az ugyanúgy hozzánk tartozik. Erre szoktam volt mondani, hogy a rossz az ugyanúgy hozzátartozik az életünkhöz, mint a jó. Tehát ugyanúgy az életünk szerves része, ugye ez a yin-yang, hogy a jó nem létezik rossz nélkül, és viszont. És ha ebbe belegondolunk, akkor tudnunk kell elfogadni a rosszat is.
Elfogadtad már?
Persze.
Mi a titok? Hogyan?
Hálával. Egyrészt hálát adok azért, hogy nem rosszabb. Az előadásaim során azt szoktam mondani, hogy ha nyakig ér a szar, akkor adjunk hálát azért, hogy nem hullámzik. Mert hogy ennyi a titok. Tehát, hogyha rossz nézzük meg, hogy lehetne rosszabb is, és mindig lehet rosszabb, mint ahogy a jobb is. És ha lehet jobb, na akkor tegyünk érte. Minden körülmények között tegyünk érte.
Mikor jöttem hozzád, ugye előtte megbeszéltük, hogy ugye a félelemről, a félelem energiájáról, a bizalomvesztésről is egy kicsikét szót fogunk ejteni. És ugye most így rá is csatlakoznék az előző gondolatmenetedhez, hogy ugye a rossz mindig jön. Tehát, így hogy van. Bárhogy is történik, mindig jön. Viszont ez egy borzasztó nagy félelmet tud generálni az emberbe. Mit tanácsolnál azoknak a hallgatóimnak, akik nem tudják leküzdeni ezt a félelmet?
Egyrészt csak akkor félünk, ha tudjuk, hogy van mit vesztenünk. Tehát a félelem maga az nem egy rossz dolog. Mert csak az az ember fog félni, aki tudja, hogy van valami a birtokában, amit hogyha elveszít, akkor az fájni fog. És a fájdalomtól attól alapvetően félünk. És akkor itt már is becsatlakoznék ismételten a vesztőparipámban, amiben én hiszek, a hála. Hiszen hálás vagyok azért, hogy van mit féltenem. Ugye? Amikor elmegyek a munkahelyemre, és félek attól, hogy ma rosszul végzem a feladatomat, félek attól, hogy ma nem működik valami, és rám fog szólni a főnök, ne adj Isten, elbocsátanak. Ugye ilyenkor vannak testi tüneteim. Elkezd izzadni a tenyerem, gyomorgörcsöm lesz, az egész belső rezgésem és a szervezetem működése is teljesen megváltozik. Tehát a testem állapota felborul abban az időintervallumban, amikor én elkezdek félni. De amikor rájövök, hogy voltaképpen azt féltem, amim van, és hogy mekkora brutál jó érzés az, hogy nekem ez van, akkor onnantól kezdve én már kipróbáltam magamon, tehát tudom, hogy megnyugszik a lelkem. Tehát megnyugszik elmúlnak a testi tünetek, elmúlik a szorongás, elmúlik a kézremegés, elmúlik a gyomorgörcs, elmúlik a migrén. Mert hogy elkezdtem hálát adni azért, amin van. És onnantól kezdve már csak egy út, hogy megtartsam.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy elönt a mondjuk a félelem, vagy ugye ez a frusztráló érzés, és akkor ezt megpróbálod tudatosítani, hogy oké, most érzem magamon ezt a fajta feszültséget, viszont hálát adok azért, mert hogy érzem, és akkor ezt megpróbálod kibontani az adott gondolatot, vagy az adott cselekedetet, ami okozza a félelmet?
Persze, hát ugye, ha azon el tudunk kezdeni gondolkodni, hogy miért félünk, ugye? Félünk attól, ugye egy szerelmi kapcsolatban. Nagyon-nagyon sokan képesek a szerelmi kapcsolataikat nem megélni, mert hogy félnek, rettegnek attól, mi van, hogyha elhagynak, mi van, hogyha nem vagyok elég jó, miért nem veszi fel a telefont, miért nem hív vissza, miért késik, miért nem figyel rám, és még sorolhatnám. És mit csinálunk? A félelmeinkkel megöljük a pillanatot. Azt a pillanatot, amiben egyébként lehet, hogy semmi ilyen dolog nincsen, de mi már annyira elültettük ezeket a kis magokat, hogy ezek elkezdenek kinőni, és ugye ebből aztán lesz egy féltékenység, ami korán sem egyenlő a féltéssel. De hogyha hálát adok azért, hogy van egy párkapcsolatom, amiben jól is érezhetném magam, hogyha elfogadom önmagam, és ugye itt megint az elfogadás, amiről ugye még nem beszéltünk, de nagyon fontos, elfogadni saját magunkat. ha ezek mindegyike megvan és létező szál az én életemben, akkor rá fogok jönni, hogy a félelmeimnek bizony 90%-ának nincs alapja. Csak valahonnan jön. Lehet, hogy egyébként egy múltbéli történés, mert hogy a múltunk az azért nagy valószínűséggel, hogy befolyásolja a jelent. És hogyha már egyszer elhagytak és átvertek, és te ezt nem dolgoztad fel, és nem vagy rajta túl, akkor a következő kapcsolatodban szintén ettől fogsz tartani, hogy téged ismételten majd átvernek, és megcsalnak, és elhagynak.
Akkor itt rá is csatlakozom ugye a bizalomvesztésre, hogy pont ez a legnagyobb bajre, hogy ezt elméletben tudják az emberek, hogy igen, túl kell lendülni, vagy túl kell tenni magunkat ahhoz, hogy utána újra nyitottan, őszintén, tisztán tudjunk egy új kapcsolatba belemenni. De ez a hogyan kérdés megint felmerül bennem, mert könnyű ezt mondani, vagy hogy is mondjam, inkább magamból indulnék ki, hogy elméletben én ezt értem, csak nem minden esetben tudom ezt a gyakorlatban átültetni.
Egyetlen pillanat alatt szeretnénk megoldásokat. Ez ugye egy viszonylag súlyos hiba a mi életünkben, ugyanis pillanatok alatt nem érkezik megoldás. Nem érkezik, nem tudod megteremteni a belső békédet, nem tudsz megbocsátani önmagadnak. Tehát egyetlen pillanat alatt nem érkeznek el ezek. Tudatos és kőkemény munka kell ehhez, és amennyiben szükséges, és már valaki annyira nagyon-nagyon mélyen van ebben a történetben, akkor igenis érdemes segítséget elővenni, igénybe venni. Legyen ez a segítség például egy papírlap, vagy egy szakember. Tehát bármi, amibe kapaszkodni tud az ember.
Reha, nézegettem így a gondolataidat, idézeteidet, és sokszor foglalkozol amúgy a félelemmel, a bizalomvesztéssel, a különböző párkapcsolati kapcsolódásokkal, negatív és pozitív értelemben is, hogy ugye rengetegen írnak, látom a kommenteket, látom ugye a követő számokat. Mivel keresnek meg leginkább az emberek? A bizalomvesztéssel kapcsolatosan, vagy a magányérzésével kapcsolatban? Mi az a téma, ami leginkább érdekli őket? Hogy vetted észre?
Hát a párkapcsolat az azt gondolom, hogy benne van a top 3-ban. Tehát az még mindig benne van a top 3-ban, de még mindig vezet a daganatos betegek és a daganatos gyermekeket ápoló szülők megkeresése. Tehát ez még mindig benne van, azt gondolom, hogy ők vannak első helyen. Második helyen vannak a párkapcsolat, hiszen az a tükör, tehát az még mindig a legfőbb tükör az életben, és a harmadik az pedig a munkahely, barátságok, csalódások, tehát az élet velejárója, az élet szépségei, ezek után azt kell, hogy mondjam.
Mindenkinek válaszolsz?
Természetesen.
Mindig privát üzenetben megkeresnek, és utána kiadod magadból azt a gondolatot, érzést, amit okoz az üzenet?
Nem. Azt szoktam mondani minden egyes megkeresésnél, és szerintem nem egy posztom szól is erről, hogy senki ne hallgasson rám, és amúgy senkire. Mert hogy én leírom azt, ahogyan én túlmentem ezeken a dolgokon. De az nem biztos. Nem biztos, hogy az másnak is használni fog. Egy dolog biztos, hogy mindig van tovább. Tehát, hogyha ezen az úton elindul valaki, akkor megtalálja majd a saját útját. Nem véletlen, hogy például, ha elmész egy szakemberhez, egy pszichológushoz, pszichiáterhez, vagy egy coachhoz, ugye ott is meg annyi út létezik ahhoz, hogy hozzásegítsenek a te igazságodhoz. És az, hogy van egy poszt, és bárkié ez a poszt, nem feltétlen a tiéd. Nem biztos, hogy az a te utad is. De ha azt megérted, hogy mindig van tovább, és én azt gondolom, hogy ez az élet egyik alapigazsága, akkor onnantól kezdve a te utad is visz tovább, történjen bármi.
Igen, hogy tovább menjünk az úton. De nem mindegy szerintem, hogy hogyan. Hogy ezekkel a negatív energiákkal teli zsákokkal megyünk tovább, és nem tudjuk ezt feldolgozni, vagy megpróbáljuk ezt a zsákot letenni, és előhúzni ezt a sok rossz gondolatot, frusztrációt, depresszív attitűdöt, és úgy megyünk tovább. Mégis mi a megoldásra, ha egyáltalán van erre megoldás?
Ma azt gondolom, hogy nem divat szomorúnak lenni. Nem divat úgy érezni magunkat, hogy csőttömegek vagyunk. Nem divat felvállalni azt a mai csillogó és fénylő világban, hogy egyébként a miénk tök szürke. És elkezdünk felvenni olyan élethelyzeteket, olyan gondolatokat és olyan érzéseket, amikkel azt gondoljuk, hogy be tudunk illeszkedni a társadalomba. Akkor vagyok tökéletes, ha vékony vagyok, mert hogy ma a vékonysága tökéletes. Akkor vagyok nagyszerű, ha nincsenek az arcomon ráncok. Akkor vagyok a társadalom bizonyos szegmensébe való, hogyha van legalább két márkás, nem tudom, táskám, és eljárok bizonyos társasági rendezvényekre, és amúgy pedig nem vagyok boldogtalan, mert hogy a boldogtalanság ma nem divat. Na most ez egy hatalmas nagy probléma.
Nyire gyönyörűen megfogalmaztad, bizony.
Mert hogyha bevállalom azt, hogy én ilyen vagyok, hogy nekem most van egy vacak életszakaszom, és hogy én most nagyon boldogtalan vagyok, és nagyon rossz kedvű vagyok, és nagyon rosszul mennek a dolgaim, akkor szembe is tudok vele nézni. De mindaddig, ameddig csak tagadok, és folyamatosan csak tagadok, mert hogy ma mindenhonnan az folyik, hogy legyél boldog, és ne legyél, és lépj át a komfortzónádon, ugye ez a másik dolog. És mindenhonnan ezt halljuk. Persze, hogy besokal az ember. Besokal az ember, és elkezdi felvenni ezeket a fajta álarcokat. És elkezdesz úgy viselkedni, mint ahogy egyébként te azt gondolod, hogy mindenki más is viselkedik. És a végén pedig találkozol egy csomó álboldog emberrel, aki belül mind boldogtalan, és persze, hogy nem tudnak kapcsolódni az emberek egymáshoz.
Annyira a szívemből szólsz, és még az is lehet, hogy ki fogom vágni ezt a részt, amit most én elmondok, de hogy én mostanában, pláne az elmúlt egy évben, mióta ez a koronavírus felvette a küzdelmet az emberiség ellen, hogy azt tapasztalom, hogy borzasztóan nehezen tudok, meg tudnak felém kapcsolódni az emberek, legyen akár egy párkapcsolat, legyen egy barátság kezdeményezés, legyen egy kollegális viszony, vagy azt látom, mert én nagyon sok gyerekkel is foglalkozom, hogy a szülő a gyermekkel nagyon nehezen tud kapcsolódni. És pontosan ezt érzem rá, hogy senki nem vállalja fel a saját énjét, önazonosságát. Mindenki megpróbál egyfajta, hogy mondjam neked, egy burokban élni, egy ilyen rózsaszín vattacukorban, burokban, ami tökéletességet sugal, de amúgy aki egy picit is megérzi, vagy meglátja, látja, hogy egyáltalán nincsen hitelesség benne, és hogy annyira nehéz így kapcsolódni az emberekhez, és ezt én is tapasztalom. Viszont arra jutottam, hogy én nem szeretném megváltani mások embernek az életét, és hogy ezt látom nálad is, hogy a gondolataid annyi erőt és energiát tudnak adni egy-egy élethelyzetemben, és mondom még egyszer, magamból indulok ki, de hogy mi van azokkal az emberekkel, akiknek nem ér el az a gondolatot, tehát hogy el tudják olvasni, és elméletben felfogják, de nem tudják a gyakorlatban átültetni.
Mi történik ebben az esetben? Képzeld el azt, hogy elhangzik az életedben egy mondat, amire akkor csak legyintesz. Nincs olyan kép, nincs olyan mondat, és nincs olyan illat, amit megérzünk, látunk, vagy olvasunk az életben, és az ne épülne belénk valamilyen szinten. Ez egy olyan dolog, mint amikor a testápolóval bekened magad, és te azt gondolod, hogy az kívülhat. És abban nem is gondolunk bele, hogy egyébként az simán bekerül a véráramba, és teszi a maga kis dolgát. Ezért ugye például nem mindegy, mit kezd magadra például. És ugyanígy van ez egyébként az emberi mondatokkal is. Hogyha én azt mondom, hogy mindig van tovább, és te erre azt mondod, gondolod olvasva, hogy van tovább a francokat, mert nem vagy te az én helyzetemben, és én tudom, hogy nincs tovább, én akkor ezt teljesen elfogadom. Mert hogy igen. Tehát, hogyha nekem valaki szerintem 10 évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy az élet szép, elküldöm a francba. Tehát tuti. Tuti. És azt mondta volna, hogy hagyjál már, te hülye vagy. Tehát hogy lehet szép, amikor 300 forint van a zsebemben, van két gyerekem, és nem tudom, hogy mit adok nekik holnap enni. Vagy 1000 meg egy problémája van az embernek. Nyilván nekem is volt, és van is. De mára már tudom, hogy az élet akkor lesz szép, hogyha teszek érte, és vannak olyan élethelyzetek, tegyük fel, amikor valaki elveszíti a gyermekét, amikor már nem tudsz tenni azért, hogy az élet gyönyörű és szép legyen, és rózsaszín legyen, mert sosem lesz. De abban a szürkében, abban neked élned kell, önazonosként kell élned, és túlélned.
borzasztó tragédia lehet, és Isten ments, hogy én ezt valaha átéljem, és minden elismerésem azoknak a szülőknek, akik ezeken végigmennek, és folytatják az életüket, és megpróbálnak ezzel a örökkévaló fájdalommal együtt élni. Ha már fájdalom, milyen eszközeid vannak ennek a leküzdésére, Rea? Mit tanácsolsz? Egy ilyenekre gondolok, talán egyszerű bagatell dolgok, egy naplóírás, egy meditáció, egyfajta különböző gyakorlatok, praktikák.
Nagyon-nagyon sok fájdalom létezik az emberek életében. Tehát nagyon-nagyon sok. Egy-egy posztom alatt nagyon-nagyon sok fájdalomra számolnak be az emberek, és utána magánlevélként is kapok nagyon-nagyon sok írást és gondolatot és élethelyzetet, amiket megosztanak velem az olvasók. És ugye nyilván, hogy mindegyikben van fájdalom. És milyen érdekes, hogy még valaki arról ír nekem, hogy elveszítette a gyermekét, és ő ezt nem tudja feldolgozni, és nagyon-nagyon szépen köszön egy-egy gondolatot, ami talán azt sugallja neki, hogy van út és van tovább, még ha nem is rózsaszín tovább. A következő levelem pedig az, hogy nem tudja elfogadni Mucika a kutyája halálát. Mennyire különös, ugye, hogy azonnal mérlegre tennénk a fájdalmat, de annak a lánynak, az ő drága kutyájának az elvesztésénél nincs nagyobb fájdalom. És itt jön az ítélkezésmentesség, hogy próbáljunk meg nem megítélni, hiszen ma már képesek vagyunk a másik ember életét, fájdalmát és boldogságát is megítélni, képesek vagyunk mérlegre tenni. És ezért nem kapnak az emberek kellő segítséget, kellő figyelmet és toleranciát egymástól sem, mert hogy mérlegre tesszük a fájdalmakat, ugye? Mi fájdalma lehet egy 18-20 éves fiatalnak ugyan már? Aztán utána azt látjuk, hogy ugyanaz a fiatal öngyilkos lett. Tehát az ő apró fájdalma az ő életének legnagyobb fájdalma volt, amit nem tudott feldolgozni. De hát én azt gondolom, hogy az út az egymás segítése lenne, hogy megérteni azt, hogy a másik embernek az a számunkra kicsi rossz, az lehet baromira rossz. És a kicsi jónak örülhet úgy, mint mással ott ötösnek. Tehát az elfogadás, elfogadni az utat, és elfogadni a jót és a rosszat a másikban is.
Olyan szavakat használsz, ami elfogadás, ítélkezésmentesség, elengedés. A legjobb, hogy mikor így beszélsz róla, én látom a szemedet, sajnálom, hogy a hallgatók nem látják, hogy milyen szinten átszellemülsz, és hogy tényleg mennyire hiteles tudsz lenni. Azért nagyon sokan azzal küzdködünk, hogy elengedjünk valamit, meg elfogadjuk a dolgokat, hogy én, aki szintén ebben a világban mozgok, azért vannak olyan élethelyzetek a múltamból fakadóan, amit nagyon nehezen emésztek, vagy emésztettem meg, és a mai napig néha rágódom, feljön a múltamból fakadóan. Hogyan lehet ezen túllendülni?
Egyrészt én azt gondolom, hogy az idő. Az idő az egy baromi nagy barátunk. Még akkor is, hogyha nehezen telik, vagy gyorsan telik, kinek hogyan. De idővel minden átértékelődik. Én a saját életemből tudom azt a példát, vagy azt az általam igaznak vélt igazságot elmondani, hogy minden eddigi élethelyzetem és élettörténésem, amiben úgy éreztem, hogy belepusztulok, értelmet nyert. Nem mindent értek már meg, de nagyon-nagyon sok mindent igen. Tehát nagyon-nagyon sok mindenben látom azt, hogy vigaszt találok egy-egy élethelyzetemben, ami lehet, hogy 10-12 évvel ezelőtt volt. De most érkezik rá a gyógyszer, és most érkezik rá az a másik élethelyzet, ami szorosan kapcsolódik a múltamhoz. Tehát például, ha éltem bántalmazott kapcsolatban, és mennyire érdekes, hogy születik erről tizenakárhány év múlva egy poszt, mert hogy leírom azt, hogy a bántalmazás az nem a pofonnál kezdődik, majd felkeresnek egy színháztól egy rendező, és megkérdezi, hogy ezt a posztot használhatják-e, tehát hogy ezt a gondolatot használhatják-e majdan egy színdarabban. mert ugye ez pont ütéspontoda való, és hogy pont van annyi mondani valója, ami esetleg fontos lehet majd annak, aki ott ül majd a nézőtéren. Mert meg kell értenünk azt, itt visszatérve ugye az elengedésre, hogy ha görcsösen ragaszkodunk dolgokhoz, görcsösen tudjuk szorítani a jót, ugye? Na hát ugyanilyen görcsösen tudjuk szorítani a rosszat is. De ugyanígy. És tudjuk, hogy a vége az mindig valami rossz. Mert elmúlik. Minél görcsösebben akarjuk, minél jobban ragaszkodunk hozzá, annál inkább nem lesz a miénk. Mihelyt is elengedjük, kiadjuk a kezünkből, és azt mondjuk, hogy történjen, ahogyan történik, egyrészt szabadabbá válunk, mert nem lesz bennünk ez a fajta félelem. És itt jön a hit, ugye? Hogy hiszem azt, hogy nem véletlenül vagyok a világon, hiszem azt, hogy oka van az életemnek, és minden életnek oka van. Nem véletlenül történik meg. És én abban is biztos vagyok, hogy nem azért vagyunk a Földön, hogy ezt boldogtalanul, csendben, megalkuvásokkal és állarcok hordásával töltsük el.
Remélem, hogy nagyon sok hallgató meg fogja hallgatni ezt az adást, mert hihetetlenül csodás gondolataid vannak, és annyira megtisztelve érzem magam, hogy itt vagyok, és nekem mondod és meséled, és remélem, hogy borzasztóan sok emberhez el fog jutni ez a sok gondolat. Ha már gondolatok eljuttatása. Ugye úgy tudom, hogy a hivatásod területén egy új pillérhez érkezett a te életed, hogy ha jól tudom, ugye pici ajándéktárgyakkal kezdtél el foglalkozni, és ugye a neve is benne van, hogy csak azért is ajándék, ugye?
Így van.
Mesélsz nekünk egy picit erről.
Hát ez a gondolat, ez körülbelül 2 éve fogalmazódott meg bennem, de voltak épp nem csak bennem, hanem a Látom az életed oldal olvasói voltak azok, akik folyamatosan kérnek. Koszorúra, gyászjelentésre, esküvőre, lánykérésre. Tehát mindenki kér valami gondolatot, vagy egy születésnapi gondolat, vagy bármi. És megtisztelő, hogy ezt tőlem akarják. Természetesen a webshop életre kelte után ezeket ugyanúgy írom, és ugyanúgy ajándékba írom. Tehát hiszen ez nekem egy annyira minimális dolog, hogy én olyan szívesen teszem. Ha ezzel valakinek örömet okozhatok, és cebbé tehetem a mindennapjait, akkor ám legyen. Hát hogy a fenében? A webshop az pedig valóban ilyen apró, pici ajándéktárgyak, egy kőre írt üzenet. Például nagyon sokan kértek tőlem ezt megelőzően követ, amire alkoholos fésztollal írtam rá az én gondolatomat, amit valaki azért kért, mert hogy megy kemóra, és hogy az mindig vele legyen. Tehát, hogy olyan szívszorító élethelyzetek ezek, amiket én el sem tudok mondani. És ugye a webshopnak azért van egy olyan vonulata, hogy ha például szeretnél egy követ, mert hogy az neked nagyon sokat jelentene, és mindent megadnál azért, hogy azon szereplő, a kövön szereplő élethelyzet, gondolat, a mindig van tovább, a ne add fel, más-más köntösben, de ott legyen, akkor simán adom neked. Tehát, hogy ez egy olyan webshop, ahol egyébként ajándékba is kérhetsz. Ez egy ilyen különleges webshop.
Igen, tényleg csodálatos. Hogyan érhetnek el téged az emberek? Ugyanúgy weboldalon keresztül a webshopon ki tudják választani az adott tárgyat, és arra te megteremted a gondolataidat, vagy már vannak készen ajándékok?
Már vannak készen ajándékok, és van a hálakő, amiből nincs még egy. Tehát az, ami teljesen egyedi. Tehát ott a vásárló leírja az élethelyzetet, hogy milyen élethelyzetet szeretne, milyen élethelyzetre szeretné a gondolatot, és én pedig erre készítek neki egy saját követ, amiből nem lesz még egy.
Ezekre a tárgyakra mindenféle gondolatot ráírsz, vagy kifejezetten, hogyha tudjuk, hogy mondjuk egy elengedésről kell, hogy szóljon, vagy egy elfogadásról, vagy egy búcsúról, vagy éppen egy örömteli pillanatról, akkor egy-egy ilyen kulcsgondolatot elmondok neked, és te úgy alkotod meg a szöveget?
Nem, élethelyzeteket írnak le nekem. Élethelyzeteket írnak le nekem, ami egyébként baromira megtisztelő. Tehát amikor sosem látott emberek a legmélyebb titkaikba, a legmélyebb félelmeikbe engednek betekintést azzal, hogy ő hála követ rendelne. Szeretnék egy követ azért, mert... és itt leírja azt a fajta élethelyzetet, amiben ő van, vagy amiben éppen a szerettei vannak. Ez hihetetlenül megtisztelő.
Rea, ez nem sok néha, őszintén. Tehát annyira sok ember követ figyelemmel, kérik a segítségedet, gondolataidat. Azért nem tudsz egy picit elfáradni ebben?
Nem, mert nem játszom meg magam. Tehát akkor lenne iszonyatosan fárasztó, hogyha gyálarcot kellene hordanom.
Rea, mi a víziód, mi a jövőképed, célod, akár ezzel a kis webshoppal, akár a Látom az életed oldallal?
Hát el kell, hogy mondjam, hogy nekem a webshop az egy játszótér. Nagyon-nagyon sok magas tudású embert hívtam magam mellé azzal a kérdéssel, hogy csináltam egy játszóteret, játszol velem?
Mert nagyon hogy, jó.
Mert hogy egyébként ez nem egy komoly dolog. Tehát, hogy ez egy apró szerelem, amit én szerelemből csinálok. Például te most itt ülsz nálam, de te nem tudod, hogy itt minden raktár.
Tényleg?
Igen, tehát hogy itt minden raktár. Itt is vannak kövek, ott dobozok vannak. Tehát mindenhol van valami egyébként.
Most mondom a hallgatóknak, hogy abszolút nem látszik. Egy csodálatos kis intim szférádban vagyunk, benne kis nappali, gyönyörűen kidolgozva, gyertyákkal, tehát hogy tényleg nem látszik, hogy igen, ez egy raktár.
Igen, ez itt kérlek szépen egy raktár, így van. És igen, tehát ugye ez játék, és én próbálom az életemnek minden részét játékként felfogni. A webshopban például, ha erre lépek, mi történik? Ha arra lépek, mi lesz? Ki az én célcsoportom egyébként? Tehát ugye nagyon-nagyon sok vállalkozó követi el azt a hibát, hogy nem tudják, ki a célcsoportjuk. A Látom az életed oldalban ugye nyilván a célcsoport adott, mert hogy azok fognak hozzám csatlakozni, vagy most már nem is hozzám, mert hogy én vagyok ebben a legkisebb szereplő, hozzáteszem. Tehát a 87 ezer ember teszi ezt az oldalt azzá, ami. Én csak leírok egy gondolatot, de mindig azt mondom, hogyha nagyon sokan írják azt engem például, hogy köszönöm, hogy vagy. Nem, basszus, én köszönöm, hogy lehetek. Hát, hogy ha én csak írogatnék, és senki nem lenne, aki olvasná, akkor igazából ez az egész nem érne semmit. Tehát a Látom az életed oldalt, ez a 87, közel 88 ezer ember teszi azzá, ami.
Őszinte leszek, Rea, itt ülök, beszélgetünk, és annyira sok kérdés felmerül a fejembe, hogy nem tudom neked elmondani. Tényleg, és van egy hiányosságom, van valami, ami fogalmazódik meg bennem, de nem tudom neked így kiadni magamból, hogy valahogy szeretnék rájönni erre a fajta tisztaságodra, tudatosságodra, éberségedre, az, ahogy beszélsz magáról, a háláról, az ítélkezésmentességről, az elengedésről, és olyan kulcs gondolatokról, amiben mi emberek, hát tényleg 70-80%-a bele vagyunk ragadva. És hogy egyszerűen ez a kérdés, ami ezt nem jön ki belőlem, de majd megkérem lehet a hallgatókat, és el fogok újra jönni, ha megengeded, hogy kérdezzenek tőled, hogy mi a titok, vagy hogy minek kellett eljönnie a te életedbe ahhoz, hogy ezeket a dolgokat, gondolatokat ennyire éberen és tudatosan át tud adni a követőidnek, az olvasóidnak, vagy akár az én hallgatóimnak?
Hát én azt gondolom, hogy kellettek mélypontok. Tehát brutális mélypontok kellettek ehhez. Tehát ahogy ugye a beszélgetés folyamán azért említettem, hogy a mélypontok azok nem ördögtől való dolgok. Tehát kell az, hogy az élet padlóra küldjön. Kell az, hogy megkapd az életedtől mindazt a pofont, ami egyébként kijár. Amitől te fejlődhetsz, amitől te jobb lehetsz. És kell az a pillanat, amikor ott ülsz a sarokban, és azt mondod, hogy a büdös életben nem tudok innen felkelni. De aztán jön az életösztön. Jön az életösztön. És elkezdesz dolgozni önmagadon. Megnézed, hogy milyen lépések vezettek ahhoz, hogy te ott tarts, ahol. Ott a sarokban esetleg, vagy a padlón és sírsz. mi történt, mi az, amit tehettél volna ellene, tehettél volna bármit ellene, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor bármit teszel, az be fog következni, és van olyan, amit simán meg tudtál volna akadályozni.
Meg tudtam volna. Ezzel azért van baj, vagy gond, vagy hát hogy is mondjam, azért feladat.
Így van.
De ha nem tudtad megoldani, akkor annak a következménye az mondjuk, hogy ott fekszünk a padlón és sírunk.
Így van. Így van, ez így igaz. Ez így igaz. Minden helyzetben, amikor cselekszünk, akkor a legjobb tudásunk, akaratunk és szándékunk szerint cselekszünk. Ezt azért sose felejtsük el. Tehát amikor az önvádban elmerülünk, akkor tudni kell, hogy minden azért történt, mert hogy abban az adott szituációban ezt gondoltam a legjobb megoldásnak. A jót akartam. Az, hogy egy trágya lett belőle, hát bakker, van ilyen. És igenis meg kell tudni bocsátani önmagunknak. És itt kezdődik az első legfontosabb lépés, hogy bocsássunk már meg önmagunknak. Mert hogy nem vagyunk, mindig ezt mondom, nem vagyunk rosszabbak, nem vagyunk kevesebbek, de többek sem. Bárkinél.
Csodálatos. Köszönöm szépen rá, hogy elfogadtad a meghívásomat.
És, én köszönöm.
És szeretnék még eljönni. És most kifejezetten a hallgatóimat kérem arra, hogy jegyzeteljék fel a kérdéseiket, és én örömmel eljönnék, és tolmácsolnám felét, hogyha nem lenne probléma, és megtisztelnél.
Természetesen, bármikor.
Nagyon szépen köszönöm.
Én és köszönöm.
Hát további sok-sok sikert kívánok, és hát még írd nekünk nagyon sok szép gondolatot.
Én köszönöm, hogy tehetem.
Szia!
Szia!
Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának! Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írd nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!